Hát jó reggelt, sziasztok, köszöntelek benneteket, és a mai alkalmon szeretnénk befejezni a témánkat, Izrael ünnepei, a zsidó ünnepek, az Úrnak az ünnepei, amit most kiszámoltam, hogy 7 hete kezdtünk el, tehát ez a 7. hét, ahogy megyünk benne, és csak apró ismétlés gyanánt. Emlékeztek, hogy nagy héten, húsvét előtti héten kezdtük az első 3 ünneppel, ami a pászka, ami Jézus Krisztus kereszthalálára mutatott előre, a pászka bárányjal belementünk a szédervacsorába, a szédervacsorának a különböző részeibe, és utána folytattuk a kovásztalan kenyerek ünnepével, ami tulajdonképpen rögtön utána kezdődik, a pászka után, vagy a pászka utáni napon, így van, Nisszán hó 15-én, és aztán utána mentünk tovább az első zsengével, ami tulajdonképpen a pászka utáni szombat, utáni napon, ami vasárnap, és ez az Úr Jézus feltámadása, úgyhogy ő az első zsenge, az aratás úgymond elkezdődik, és utána, és ez az árpa aratás ott Izraelben, és utána számolunk 7 hetet, Sávuót, hetek ünnepe, és 7 hét és 1 nap, az az 50. nap, pünkösd, ami úgy szintén vasárnapra esik, ami egyébként hoppá, másfél hét múlva lesz, legalábbis a mi naptárunk szerint most pünkösd, ami a búzaratásnak az ünnepe, és ez a Szent Szellem kiáradása, a messiás Krisztus testének megszületése, a gyülekezet megszületése, Krisztus menyasszonya létrejött pünköskor, 3000-en megtértek apostolok cselekedetei 2-ben, emlékeztek rá, hogy 2 kovászos kenyeret kellett meglóbálni a papnak, és ez beszél arról, hogy az egyház az zsidókból és pogányokból áll, ahogy Efézus 2 azt kifejti, és hogy kovászos, azaz még mindig van bűn, szeplő, hiba, hiányosság a járásunkban, nem a helyzetünkben, nem abban, akik vagyunk az Úrban, hanem a járásunkban, és ez az egyházról szól. És utána jön a nyári szünet, amit majdnem azt akartam mondani, hogy az iskolások már várnak is, de nem is tudom, hogy várnak-e, mert néha tűnődnek azon, hogy most már nyári szünetben vannak-e, legalábbis otthon vannak állandóan. A nyári szünet, amiben tovább folytatódik az aratás, és profétikusan, ha megnézzük a profétai naptárát Istennek, akkor most már a nyári szünetben vagyunk, ami nem szünet, hanem a nyárban vagyunk, azaz az aratásnak az ideje van. Jézus Krisztus kiküldött bennünket, azt mondta, hogy minek után vesztek erőt, minek után eljön rátok a Szent Szellem, apostolok cselekedete 1:8, és lesztek nekem tanúim, mind Jeruzsálemben, mind Júdeában, mind Samáriában, mind a föld végső határáig. Máté 28-ban azt mondta, 18-20-ig, hogy nekem adatott minden hatalom, a mennyen és a földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyán minden népet, népcsoportot, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében, és tanítván őket, hogy megcselekedjék mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Úgyhogy most az aratásnak az ideje van, úgyhogy ha így az életedre tekintesz, és tűnődsz arról, hogy tűnődsz azon, hogy miről szól az életed, mi az iránya az életednek, mi az elhívásod, akkor mindenképpen az aratásban van, vagy arató munkásként ez az elhívásod. Természetesen több irányú is az elhívásunk, az először is, hogy megismerjük az Úr Jézus Krisztust, Filippi 3, aztán, hogy felépítsük azt, amit Jézus Krisztus épít, a Krisztus testét, a gyülekezetet, kezdve a saját helyi gyülekezetünkkel, és harmadik pedig, hogy elérjük arató munkásokként mindazokat, akik még nem ismerik az Úr Jézus Krisztust. Úgyhogy ez az ámulatos elhívásnak a része a te életednek, függetlenül attól, hogy egyedülálló vagy, vagy házas vagy, vagy családos vagy, vagy idősebb vagy, hány éves vagy, teljesen függetlenül ettől, függetlenül attól, hogy milyen szakmában, milyen munkában dolgozol, mikor felteszik a nagy kérdéseket az életre vonatkozólag, akkor bizony könnyen levesszük a szemünket erről a három nagy hármasról, vagy erről a nagy hármasról az elhívás, ami az elhívásunkat hordozza magába, és akkor csak ideiglenesen botorkálunk itt az életben. Úgyhogy a végén lehet, hogy az örökkévalóság szempontjából igazából nem is nagyon nyomott latba semmit sem, tehát semmilyen súlya nem volt, vagy súlytalan volt az életünk. És Isten nem akarja ezt, úgyhogy ő már ezért beszélt ezekről az időszakokról is, és hogy tudjuk, hogy mi fog következni, és tudjuk, hogy most az aratás időszakában vagyunk. Ami az őszi ünnepekkel fog befejeződni, kezdve az elsővel, ami Tisri hó első napján a külzengés ünnepe, ami számunkra, a gyülekezet számára befejezi az aratás, alapvetően ez az elragadtatás, amikor a gyülekezetet el fogja ragadni, Jézus Krisztus egy teszik a 4, 16, 17, 18, 1 Korintus 15, 50-től 52-ig, és utána mi már nem leszünk, az aratás még folytatódik, ekkor megyünk bele a nagy nyomorúságba tulajdonképpen, nem mi, hanem most így, ahogy profétikusan nézik a naptárat, amiről szó volt, és a nagy nyomorúságban a 144 ezer megtértel folytatódik az aratás, a két tanúval folytatódik, a rengeteg megtért pogánnyal folytatódik, ami Jelenések 7-ben sokan mártírhalált halnak, és ott lesznek minden népből, ágból, a trón előtt, a báránynak a trónja előtt, ezekről beszéltünk mind a hetek során, és ez, ahogy vége felé ér, Izrael nemzeti megtérésével fog véget érni, ami az engesztelés napja, a hatodik ünnepünk Jom Kippur, és ez az engesztelés napja, ez Izrael bűnbánatával, bűnvallásával, Ézsaiás 53, emlékeztek, néztük ezt, fog befejeződni, és Izrael nemzeti megtérésével Róma 11-ben, és még nagyon sok más helyen, és megtisztulásával Zakariás 12-ben, 13-ban, ahogy az ószövetségi profétákat néztük, és a nagy nyomorúság végéhez ér, úgyhogy az Úr Jézus Krisztus visszajön az ő szentjeivel, Júdás 14, visszajön fehér lovon, és mások fognak vele együtt jönni, az új szövetségi szentek többek közt, Jelenések 19-ben, és vissza fog jönni, ahogy mondtuk, feltételezhetően úgy láttuk, hogy Bocrába, Petrába, Edom vidékére, hogy az ott lévő zsidókat menekítse ki, szabadítsa meg, és utána megy Jeruzsálem felé, és az olajfák hegyén teszi le a lábát, és hát ámulatos dolgokat néztünk az igében. Na, úgyhogy itt vagyunk, és most jön az utolsó ünnep, hát nem most, mert már az elmúlt két hétben is azt tárgyaljuk, a sátoros ünnep, ami tulajdonképpen a legnagyobb vigasság, legnagyobb örömnek az ünnepe. Erről beszéltünk, múlt alkalommal 1 óra 59 perc, 59 másodpercet tanítottunk a ezer éves királyságra, a messiási királyságra, amikor örök öröm lesz a fejükön, és hogy milyen lesz együtt uralkodni Jézussal, milyen lesz az ő kormányzata, milyen lesz a messiási 1000 éves királyság jellemzői, rengeteg írásrészt néztünk meg, úgyhogy elértünk ide, és most be fogjuk fejezni, hát remélhetőleg ezt a sorozatunkat, és szeretnénk beszélni a legutolsó korszakról, aminek soha nem lesz vége, mert az eddigi koroknak, vagy korszakoknak, vagy időszakoknak, vagy rendelkezési koroknak mindig vége szakadt, így az 1000 éves királyságnak, és ennek a neve az örök kor. Úgyhogy gyertek velem, nézzük meg együtt az örök kort, imádkozzunk, és csapjunk bele a húrok közé. Én azt gondolom, hogy ez az óra nem lesz 2 órás, hanem talán 40 perces. Na, megnézzük, hogy mennyi lesz. De szerintem ámulatos lesz, Jelenések 21-et fogjuk megnézni együtt, és meg fogjuk nézni az örök kort jellemzőit. Úgyhogy mennyei atyánk, köszönjük, hogy ilyen nagy reménységünk lehet, köszönjük azt, hogy a te a fiadat azért adtad nekünk, hogy ilyen telve lehessünk ezzel a reménnyel, hogy meglehessünk váltva a bűneinktől, és megvagyunk a bűn büntetésétől. Köszönjük, hogy nekünk adtad a Szent Szellemet, hogy a bűn hatalmától is meglehessünk váltva. Köszönjük azt, hogy fényes a jövőnk, bármi is történik ebben a világban, mert kősziklára lettünk építve és állítva. Úgyhogy köszönjük, és adj nekünk most megértést ezekről a dolgokról, segíts nekünk a Szent Szellemet segítségével, és hogy legyen ez az alkalom, ez a tanítás, ez az óra nagyon-nagyon hasznos a te néped számára. Jézus nevében. Amen. Amen. Oké. Úgyhogy az örök korszak, és ahogy megnézzük az örök kort, befejeződik a 1000 éves királyság. Tulajdonképpen, ahogy befejeződik az Gog és Magog lázadása, vagy Gog és Magog, hát igen, lázadása, amikor az 1000 év végén, ez Jelenések 20-ban van, elengedi, el lesz engedve az ördög a abüszból, a mélységből, és újból megpróbál egy nagy lázadást szítani Jézus Krisztus, és Izrael, és Jeruzsálem ellen, és Isten népe ellen. Az 1000 éves királyság végén már nagyon-nagyon-nagyon sok olyan lakója lesz az 1000 éves királyságnak, akik ide születtek, beleszülettek fizikai testben, bűnös természettel. Lesz köztük sok olyan a nemzetek közül, a pogányok közül, akik nem fogadták el Jézus Krisztus megváltójuknak és uruknak, pedig fizikai szemükkel látják, de a büszkeség visszatartja őket, és éppen ők lesznek azok, akiket tud mozgósítani az ördög egy utolsó nagy lázadásra, amit megkísérelnek egy utolsó nagy csatára, de ebből nem igazán lesz csata, mert úgymond kézérintése nélkül lesz, tűz fog jönni a mennyből, és el fogja pusztítani őket. És ezzel úgymond az utolsó ellenállás is le lesz győzve. Azért lesz erre valószínű szükség még, mert ez egy utolsó próba az emberiség számára, a megtéretlen bűnös emberiség számára, hogy lám-lám, még ha Jézus Krisztus maga uralkodik is igazsággal és békességgel, hatalmas bőséggel és gazdagsággal itt ezen a földön, az emberiség még akkor sem akarja az ő uralmát, hanem le akarja vetni az ő uralmát, nem akarja királyként maga felett. És ezek után, a Gog és Magog lázadása után jön az utolsó ítélet, Jelenések 20 végén, és az utolsó ítélet előtt lesz a feltámadás, méghozzá a nem hívők, hitetleneknek a feltámadása, ahol a sír, a tenger ki fogja adni a halottakat, a pokol ki fogja adni a halott lelkeket, és mindenki kicsitől nagyig meg fog állni Jézus Krisztus előtt, a trónon ülő előtt, és meg fogja kapni méltó büntetését. Meg vagyok kísérve, hogy jobban belemenjünk ebbe, de lehet, hogy most nem fogjuk. De amit talán meg fogok, mert ide készítettem egy táblát, és ha már ide készítettem, akkor illenék írni is rá, ne csak úgy fehéren ragyogjon itt számotokra. Egy picit csak szeretnék rajzolni azzal kapcsolatosan így a mennyel. Bocsánat. A mennyel és a gyehennával, a pokollal kapcsolatosan szeretnék néhány dolgot így megmutatni nektek. Rajzolok egy idővonalat, és megnézzük az Ószövetségi időt, tehát Krisztus előtti időt, amikor, és mindenki, aki az Ószövetségi időben, Krisztus előtti, halála előtti időben meghalt, aznak a teste a földbe lett eltemetve, és a lelke pedig az alvilágba került, amit úgy hívnak héberül, hogy Seol, görögül úgy hívnak, hogy Hádész. Seol, Hádész. És ennek az alvilágnak két része van. Először is van az a része, amit úgy ismerünk, hogy pokol. A másik részét pedig úgy ismerjük, hogy paradicsom. Erről részletesebben Lukács 16-ban olvashatunk, ahol a gazdag embernek és a Lázárnak a történetét mondja el Jézus, egy valós történetet, ahol a gazdag ember a pokolba, az igaz Lázár pedig a paradicsomba vagy, Ábrahám keblébe, mert így is hívják ezt a helyet, keblébe szállt alá. És ők képesek voltak egymást látni, képesek voltak hallani egymást, de nagy közbevetés volt köztük, azaz nem lehetett átmenni egyik helyről a másikra. Mikor azért kellett az Ószövetségben az ószövetségi igazaknak is az alvilágba, a Seolba, a Hádészba és annak a paradicsom részébe menniük, és nem mehettek fel a mennybe, úgymond, mert az áldozati állatoknak a vére, amely kiontatott, úgymond értük, azok csak eltakarták, elfedezték a bűnt, de nem voltak képesek elvenni a bűnt, éppen ezért nem jelenhettek meg Isten lakóhelyén, Isten jelenlétében. Ehhez meg kellett várni, míg Jézus Krisztus Isten bárányja, János 1.29 elveszi a bűnöket, úgyhogy mikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, akkor nem csak hogy a jövőbeli vagy az akkori emberek bűneiért, hanem Róma 3.25 azoknak a bűnéért is meghalt, akik korábban éltek, és ezért elmosta a bűnöket, elvette a bűnöket, és ekkor Jézus Krisztus alászállt, hát úgy olvassuk, hogy a pokolba, de a Seolba, Hádészba, ott kihirdette a győzelmét, és utána fogta, és a Hádésznak a paradicsomi Ábrahám keble részét, tehát az igazak lakóhelyét fogta, és felvitte, az Efézus 4, 8, 9, 10, felvitte a mennybe, Isten lakhelyére, és onnantól kezdve minden igaz Jézus Krisztusban hívő ember, az az igaz ember amikor meghal, akkor a teste eltemettetik a földbe, de a lelke, szelleme az a mennybe megy, és tulajdonképpen önmaga a mennybe megy, és a testének a feltámadását majd várja a maga idejében a feltámadáskor. Úgyhogy ez az igazaknak a lakhelye, és aztán a pokol az maradt a Seolban, Hádészban, az egy olyan, mint egy előzetes letartóztatás, vagy fogda várva az ítéletre, és az ítélet az pedig itt lesz. Hát most nem rajzolok fel minden, csak az idő miatt, mert szeretnénk az örök lakó, a hívő örök lakóhelyéről beszélni, az örök korról, de a korok végén, az ezeréves királyság után, amikor feltámadnak a hitetlenek, akkor lesz a fehér trón ítélet, és meg lesz minden hitetlen ítélve. Ez lesz az a bírósági eljárás, mely a büntetés mértékét határozza meg, nem hosszát, hanem mert ez örökké való, hanem mértékét, és ekkor a pokol bele lesz vetve, most nem olvassuk el, mert idő hiányában, de bele lesz vetve a tűznek a tavába, bele lesz vetve a gehennába, ami a héber gehinnom szóból jön, gehenna, tűz, tava. És ez lesz a pokolnak a végső helye. Oké, úgyhogy miután ez megtörténik, vagy hát mikor ez történik, az utolsó ítélet, a fehér trón ítélet, ekkor azt mondja, hogy már Jelenések 20-ban, 11. vers, és láttam egy nagy fehér trónt, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és nem volt hely számukra. Tehát úgy tűnik, hogy ekkor már az első teremtés, ez a teremtés, az ég és a föld el fog tűnni, és megjön, meg lesz az utolsó ítélet, és utána Jelenések 21 úgy folytatja, hogy és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. Na, úgyhogy beszéljünk erről, hogy tulajdonképpen a Biblia keretes szerkezetű, így van, mert hogy kezdődik a Biblia? 1 Mózes 1:1-ben, kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. És itt az utolsó előtti fejezetében a Bibliának azt mondja, hogy és láttam új eget és új földet, és az első ég és az első föld elmúlt. Úgyhogy az első teremtés az elmúlt, és lesz egy új ég, lesz egy új föld, ami egy új teremtés lesz, egy örökké való teremtés lesz, és ezzel együtt majd meg fogjuk látni az első ég és az első föld a bűneset miatt, a rajta lévő átok is el fog múlni, úgyhogy ez lesz egy új teremtés, és a Biblia éggel és földdel kezdődik, és új éggel és új földdel fog befejeződni. Azt is olvassuk ebben a fejezetben, Jelenések 21-ben, hogy ez soha nem fog megfertőződni, soha nem fog tisztátalan lenni benne, vagy nem fog úgymond bűnbe esni. Ez egy tökéletes új ég és új föld lesz örökkön, örökkön, örökké. Második versben, és láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, Jelenések 21, amint Istentől alászállt a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Úgyhogy nem csak, hogy új ég és új föld lesz az örökkorban, hanem János látott egy szent várost, egy egész várost, egy óriási várost, ami leszáll, alászáll ennek erre az új égre és az új földre. És ez olyan gyönyörű volt ez a város, mint egy férje számára felékesített, elkészített menyasszony. Ez egy gyönyörű város, arról beszél, és ez az új Jeruzsálem, vagy a mennyei Jeruzsálem, és ez lesz az új ég és az új föld, és a mennyei Jeruzsálem az örök lakhelye az igazaknak. És mindjárt meg fogjuk látni, és Istennek. Úgyhogy gyere velem, hogy amikor mi hívők az örök lakhelyünkre gondolunk, és arra, hogy hol fogunk örökkön örökké élni, akkor nagyon könnyen csak egyszerűen arra gondolunk, hogy a mennyben, és persze az egész olyan megfoghatatlan, ott repkedni fogunk, vagy felhőkön fogunk ülni, persze ez igazából egy komoly hívő, aki tanulmányozza az igét, nem gondolja azt, hogy felhőkön fogunk kücsörögni és lógatni a lábunkat, de hogy tudod, valahol a mennyben fogunk élni, mert a menny Isten lakhelye. De ez a fejezet kifejti, hogy igen, Isten lakhelye a menny, de Isten lakhelye a menny le fog szállni erre a földre. Nem erre, hanem az új ég és az új földre. Éppen ezért lesz egy város, a mennyei Jeruzsálem, ami Isten lakhelye, és ez a mennyből száll alá a földre. És a menny a földön lesz, azaz az örök lakhelyünk, az nem a mennyben lesz, hanem az új égben és az új földben, és a mennyei Jeruzsálemben, ami Isten örök lakhelye. Mondhatjuk azt, hogy a megváltásnak a végső eredménye, a kiteljesedése, amiért Jézus Krisztus eljött a földre, hogy az örökké való Isten és az ember örökké együtt él az új égen és az új földön, hogy a menny és a föld össze fognak olvadni örökre, és ezt hívják mennyei Jeruzsálemnek, az új égen és az új földön, ezt hívják az örökkornak, hogy a menny és a föld össze fog olvadni, úgymond, örökre együtt lesz, nem lesz majd menny, és nem lesz majd föld, hanem mind együtt lesz, úgymond a földön lesz az új ég és az új földön a menny Isten lakhelye. Érdemes erről így gondolkodni. És azt is látjuk erről az új Jeruzsálemről, mert kapcsolatosan, hogy ezt itt Jelenések 21-ben fejti ki legbővebben és legteljesebben az írás, de vannak már az írásban erre vonatkozó utalások a mennyei Jeruzsálemre, új Jeruzsálemre vonatkozóan. Pál apostol azt mondja Galata 4:26-ban, hogy de a magasságos Jeruzsálem szabad, azt mondja, ez mindnyájunk anyja. Úgyhogy beszél a földi Jeruzsálemről, ami megszállott volt, nagyon sokszor megszállták, de a magasságos Jeruzsálem a szabad. Mindnyájunk anyja. Aztán olvasunk egész a zsidókhoz levélben, 11. fejezetben arról, hogy ez a mennyei Jeruzsálem, ez a hatalmas város, majd mindjárt meg fogjuk látni, ez valójában az a város, amit Ábrahám keresett. Zsidók 11:9-10 azt mondja, hitáltal vándorolt az ígéret földjén, mint idegenben Ábrahám, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek örököseivel, mert várta az alapokkal bíró várost, melynek tervezője és építője Isten. Tehát miközben Ábrahám vándorolt, figyelj erre, miközben Ábrahám vándorolt az ígéret földjén, miközben Isten azt mondta, hogy neked adom és az utódainak ezt a földet, valahol a szívében megértette, hogy az ígéretnek a földje, a tejjel és mézzel folyó föld, nem az a végső helye neki, az utódainak, és az igazaknak, mindazoknak, minden nemzetből, akik hisznek Ábrahám magvában, Jézus Krisztusban, hanem Isten az ő szeretetében készít egy várost Ábrahám számára és az ő utódai, fizikai és szellemi utódai számára, és ez egy alapokkal bíró város. Nem olyan, mint a sátrak, amik belakozott, nem olyan, mint ez a föld is, hanem egy örök alapokkal bíró város, melynek készítője és építője maga Isten, tervező és építője Isten. Aztán 16. versben még azt mondja erről a városról, hogy így azonban jobb után vágyakoztak Ábrahám még, tudnélik a mennyei után, ezért Isten nem szégyelli őket, hogy Istenüknek nevezzék, mert készített nekik várost. Isten minden igaz számára, mindenki számára, aki őben és az ő fiában hisz, készített egy várost, és Ábrahám ezt tudta, érzékelte, valahogy jelentve neki, megértett valamit felőle. És ez ugyanaz a város, amiről itt a Biblia utolsó lapjain ír az írás, hogy ez a mennyei Jeruzsálem, az új Jeruzsálem, mely a mennyből fog alászállni. Ez az örök lakhelye az igazaknak, a hívőknek. Emlékeztek arra János 14-ben, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek első verstől, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, és aztán azt mondja, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, elmegy, ha nem így volna, megmondtam volna nektek, elmegyek és helyet készítek számotokra. És Jézus fogta, és mikor meghalt, és utána feltámadt, visszament az atyához, és helyet készít számunkra. És ez az új Jeruzsálem, mert azt mondja, hogy az új Jeruzsálem, a mennyi Jeruzsálem leszáll, mint felkészített, mint egy mennyasszony. Elő van készítve, és Jézus Krisztus készíti ezt, amit lehet, hogy igazából most nem is tudnék elmondani, hogy mit jelent, de ezt mondja a Biblia, hogy készül számunkra, formálódik számunkra ez a hely a mennyben. És mikor meghalunk, akkor abban a pillanatban ott leszünk ő vele, Filippi 1:21-23-ig, tehát nincs olyan, hogy lélekalvás, nincs olyan, hogy várunk a feltámadásig, hanem a lelkünk és a szellemünk azonnal Isten jelenlétébe megy. 2 Korintus 5:8, távol lenni a testtől, az azt jelenti, hogy jelen lenni az Úrral, azonnal megyünk, de ez a elkészült város, ez le fog szállni a földi korszak végén, az emberi történet, mikor véget ér, az örökkor, új ég és új föld, és le fog szállni ez a mennyei Jeruzsálem, amelyet Jézus Krisztus is készít számunkra. Úgyhogy, és minden igaz számára. Úgyhogy ez álmulatos lesz. Nézzük tovább egy picit. Jelenések 21-ben, 3. vers, és hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta, íme az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Úgyhogy még egy dolog, most így nézegetjük így a jellemzőit, meg a dolgait ennek a mennyei Jeruzsálemnek, de hallott a trón felől egy hatalmas hangon János azt, hogy íme az Isten sátra az emberekkel van. Úgyhogy ez az, amit mondtam, hogy nem lesz több olyan, hogy menny és föld, hanem új ég és új föld lesz, és Isten sátra örökre az új égen és az új földön az emberekkel lesz, és ez a mennyei Jeruzsálem, és velük lakozik. Isten és ember együtt lesz, örökkön, örökké. Ez még csak nem úgy lesz, mint az első teremtésnél, amikor Isten teremtett egy kertet, megteremtett az eget és a földet, és az Éden kertjét, és hűvös hajnal alkonyatkor jött, és beszélgetett Ádámmal, hanem ez örökkön, örökké. Istennek a sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és ez a lakozik, ez a görögben, velük sátorozik. Úgyhogy visszautalva, ha most a sátoros ünnepről beszélünk, akkor, és azt mondtuk, hogy a sátoros ünnepnek a beteljesedése az ezeréves királyság, akkor most azt mondhatjuk, hogy a sátoros ünnepnek a további beteljesedése, vagy a végső teljes beteljesedése az az örök kor, amikor Isten itt sátorozik velünk, és mi örökké együtt leszünk Istennel, az Atyával, Jézus Krisztussal, a Szent Szellemmel, és ez leírhat, felfoghatatlan lesz, felfoghatatlan számunkra, hogy milyen lesz ez. Úgyhogy, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Ámulatos negyedik vers. Szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Úgyhogy itt arról van szó, ahogy keretes szerkezet, ahogy megalkotta Isten az eget és a földet, és a 1 Mózes 3-ban a bűn bejött, és az ember elbukott, és átok lett az emberen, az emberiségen, a teremtett világon, Róma 8-ban. Így most ez az átok teljes mértékben elvétetik. Beszéltünk arról, hogy az ezeréves királyságban nagy mértékben lecsökken ez az átok, és vissza lesz fordítva áldásá, de még mindig lesz valamennyi romlás az ezeréves királyságban is. Itt az örökkorban semennyi nem lesz, mert Isten le fog törölni minden könnyet, halál nem lesz többé, gyász nem lesz többé, jajkiáltás, fájdalom, tehát semmilyen betegség, semmilyen eredménye a bűnnek, semmilyen, zéro, null eredménye lesz, vagy következménye lesz a bűnnek. Felfoghatatlan, hogy milyen lesz, nem is ismerjük ezt a valóságot, amilyen lesz, mert az elsők elmúltak. 5. vers, aki a trónon ült, és ezt mondta, íme mindent újjáteszek. Úgyhogy ez Istennek az ígérete a trónon ülőnek, hogy mindent újjátesz, így szólt, írd meg, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. Úgyhogy mielőtt még azt gondolnánk, hogy ez valami mese-mese-meskete, vagy valami vágyálom, vagy valami, amit kitalálunk, vagy a Biblia végén meg van írva, hogy happy end legyen minden, mint a, tudod, a hollywoodi filmekben, vagy a Walt Disney mesékben. Fontos látnunk, hogy Isten nem csak hogy elmondja ezt, hanem még meg is pecsételi azzal, hogy írd meg ezeket, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. És azt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én adok a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Úgyhogy micsoda lenyűgöző valóság, hogy miközben erről ír, van egy kiszólás, ahogy majd a következő fejezetben, a Jelenések 22-ben van egy kiszólás, egy hívás, egy evangelizáció, egy meghívás mindazoknak, akik hallják, mindazoknak, akik olvassák, hallgassd ezt az álmodatos kiszólást, hogy én adok a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Úgyhogy gyere, ha szomjazó vagy, gyere, ha elveszett vagy, gyere, ha még a bűneidben vagy, mert nem fogadtad el Jézus Krisztust, gyere és higgyél ő benne, ne várd meg azt, amikor már késő lesz, ne várd meg azt, amikor nem hozhatsz döntést, most hozhatsz döntést, most van a döntésnek az ideje, most van a döntésnek az órája, most van a döntésnek a perce, gyere ő hozzá, vezd le minden büszkeségedet. Beszéltünk arról, hogy az ezeréves királyságban fizikai személyével fogják látni az emberek Jézust, és lesznek, akik nem hisznek ő benne, vagy nem fogadják el őt királynak, megváltónak. Te fogadd el, jöjj, és vegyél az élet vizéből, mert ő ad neked ingyen. 7. vers. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak Istene leszek, és ez fiam lesz nekem. Úgyhogy akik hisznek, ők győznek, ők már győztek egy János 4-ben, ez a győzelem, hogy hiszünk a Jézus Krisztusnak a nevében, úgyhogy aki győz, örökölni fogja mindezt, úgyhogy minden ki, aki hisz Jézus Krisztusban, megváltójában örökölni fogja mindezt, és a világtörténelem egészére igaz ez, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. 8. vers pedig a hitetleneknek az öröksége, tehát ez a hívők öröksége, a hitetlenek öröksége, a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a báványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ez a második halál. Ott tartottunk, hogy benne volt az Isten dicsősége, úgyhogy arról beszél, hogy ez az új város, a mennyei Jeruzsálem, az a hely, ahol Istennek a teljes sekina dicsősége, ami az Ószövetségben olykor-olykor megjelent, és különböző egy-egy alkalom az Új Szövetségben is, most teljes-teljes mértékben ott lesz Istennek a teljes dicsősége, fogja beragyogni ezt a várost. Hát tovább olvasom, aztán még egy-egy hozzáfűzést teszek hozzá, jó? 11. vers, Jelenések 21. Benne volt az Isten dicsősége, és fénye hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristálytiszta jáspiskőhöz. Nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, mellettük 12 angyal, és a kapukra fel volt írva Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, nyugatról 3 kapu. A város kőfalának 12 alapköve volt, és rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Úgyhogy Izrael 12 törzsének a neve, és a bárány 12 apostolának a neve. Ez egy óriási, hatalmas, gigantikus város lesz. Jóval nagyobb, mint New York, vagy Isztambul, vagy Bombé, vagy Shanghai, vagy Mexikóváros. 15. vers, aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, megmérje a várost és annak kapuit és kőfalát. A város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint szélessége, és megmérte a várost mérővesszővel, 12 000 futam volt, hosszúsága, szélessége és magassága egyenlő. Na hát, ez azt jelenti, hogy ez a város egy tökéletes kocka alakú, a hosszúsága, a szélessége és a magassága mind ugyanakkora lesz, ez átszámolva, ha bele tudsz gondolni, körülbelül 2250 kilométer lesz a hossza a városnak, a szélessége és a magassága is a városnak. Úgyhogy ez egy lenyűgöző, hatalmas, tágas város lesz, ahol Isten itt fog lakni, és mi pedig minden, az összes kornak az igazai együtt fognak lakni Istennel, úgyhogy lenyűgöző lesz. Nyilván ez a város, ez az új ég és az új földön lesz, ez nem azt jelenti, hogy csak ez a 2250 kilométer hosszú, széles, magas város lesz, hanem ezen kívül nyilván itt lesz az új ég és az új föld is. Valakik ezt a várost tulajdonképpen a szentéhez, vagy a szentek szentjéhez hasonlítják, ami akár jogos is, mert a szentek szentje is egy tökéletes kocka alakú, hosszúsága, szélessége, magassága ugyanaz, tehát Isten lakhelye. Mondhatjuk azt, hogy Isten lakhelye, Isten szentélye, Isten szentek szentje leszállt az új égre és az új földre, és ez az új mennyei Jeruzsálem. Megmérte annak 17. vers kőfalát is, 144 könyök, ember mértékével, mely angyali is. A kőfal építőanyaga jáspis volt, város pedig színarany tiszta üveghez hasonló. Fú, ezt el se tudjuk képzelni, hogy milyen pompázatos, varázslatos lesz, és milyen pompázatos, varázslatos lesz, ahogy Istennek a dicsősége itt van, és ezeket a lenyűgöző, drága köveket és aranyat meg fogja világítani, és Isten jelenléte itt lesz. Azt mondja, a város 19 kőfalának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette, az első alapkő jáspis, a második zafira, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt, a 12 kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, a város utcája színarany, olyan, mint az átlátszó üveg. Úgyhogy ez káprázatos lesz a fizikai szemnek, ez káprázatos lesz az ember lelkének, az ember szellemének. Lenyűgöző, azt gondolom, hogy alapvetően ez nem olyan lesz, mint az ezer éves királyság, ahol lesz majd egy templom, úgy szintén Jeruzsálemben, hanem maga az Úr, a mindenható Isten és a bárány a temploma. Vagy mondhatjuk azt is, hogy alapvetően ez lesz maga a templom. Ez lesz maga Isten lakhelye, ez lesz maga a szentek szentje. Ez maga lesz a templom Isten teljes valóságával és jelenlétével. Még egy dolog, ami nem lesz, és a városnak 23. versen, látjátok, itt elmondja, hogy mi nem lesz, lehet, hogy könnyebb elmondani, hogy mi nem lesz, mint mi lesz ott, és a városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége megvilágítja azt, és annak lámpása a bárány. Úgyhogy nem kellenek természetes világító, világosságot adó dolgok, mint a nap és a hold, ugye, ami tükrözi a napot, sem semmilyen más, mert maga a lámpa, Isten dicsősége fogja besugározni az egészet, és a lámpása maga a bárány Jézus Krisztus lesz, úgyhogy hát ez felfoghatatlan lesz, ez felfoghatatlan számunkra. A népek annak világosságában járnak, itt arra gondolva, hogy még mindig megkülönbözteti Izraelt és a pogány igazakat, tehát ennek világosságában járnak, és a föld királya abba viszik a dicsőségüket. Ezek azok az igaz, megtért, a múltban a föld királyai voltak, és igazak, és megtértek, ebbe viszik dicsőséget, kapuit, nem zárják be nappal, éjszaka pedig ott nem lesz, úgyhogy nem lesz éjszaka. És a pogányok oda viszik dicsőségüket, és tisztességüket, és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak azok, akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Úgyhogy ez nem lesz elrontva, nem lesz elszúrva, mint az édenkert, ahova bejött a sátán, ahova bejött aztán az ember döntés által a bűn, és a romlás, és az átok, és az ember ki lett űzve, és az életfájhoz vezető út le lett zárva, nem, itt ilyen nem lesz, nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, ne felejtsük, sátán, az ördög és a démonok már a tűz tavába vannak, mind azokkal, akik a szívüket megkeményítették Isten felé és Jézus Krisztus felé, hanem csak azok, akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Na még pár vers, 22. fejezet eleje. És megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. Tehát lesz egy ragyogó folyó, amely olyan lesz, mint a kristály, a bárány trónjától fog eredni, és ez az életvizének a folyama lesz. A város utcájának közepén és a folyóvizen innen és túl van az életfája, keretes szerkezet, így van, a Biblia elején beszél az életfájáról, na most itt lesz az életfája, ahonnan nem vehettek azok, nem vehetett Ádám és Éva annak a gyümölcséből a bukás után, most innen bátran mindenki vehet ennek a gyümölcséből az életfájáról. És azt mondja, hogy túl van az életfája, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozva gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók. Most ez nem azt jelenti, hogy a népek vagy ott az igazak betegek lesznek, hanem egyszerűen ez, ez egészséget túláradó, egészséget túláradó életet, az élet fájának a gyümölcse túláradó életet ad szüntelen. Hát elképzelhetetlen, fantasztikus lesz. Zsoltárok 16 azt mondja, hogy örök, azt mondja, hogy a te jelenlétedben öröm van, és teljes öröm található. Megpróbálom felolvasni, mert már nem emlékszem. Zsoltárok 16, azt hiszem a 11. vers. Azt mondja, hogy tatanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűségek vannak, úgyhogy ezek ilyen örök gyönyörűségek lesznek. Semmi elátkozott nem lesz többé, hú de jó ez a harmadik versnének, semmi elátkozott nem lesz többé, semmi. És az Isten és a bárány trónja benne lesz, és szolgái szolgálnak neki. És látják az ő arcát, és a neve homlokukon lesz. Úgyhogy semmi elátkozott nem lesz soha többé. A szolgái Istennek szolgálnak nekik, látják az Isten arcát szüntelen, a neve a homlokukon lesz. 5. vers, éjszaka nem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra és napfényre, még egyszer megerősíti, mert az Úristen lesz a világosságuk, és uralkodnak örökkön, örökké. Na hát ezzel fejeződik be a sátoros ünnep, hát arról beszél, hogy soha nem fog befejeződni, mert örökkön, 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 örökké ott lesz Isten ővelük, és az Úristen lesz a világosságuk, és uralkodni fognak, és velük lesz örökkön, örökké. Úgyhogy ezzel fejezném be számunkra, és hogy Efézus 2:7 ugye arról beszél, hogy a kegyelemről beszél, és azt mondja, hogy a megváltásnak az az eredménye, Efézus 2:7, hogy és megmutassa az elkövetkezendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Úgyhogy Jézus kereszthalála miatt az elkövetkezendő időkben kegyelmének felséges gazdagságát Isten megmutatja nekünk a hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban, és ez lesz az örökkor az ő felséges kegyelmének a felséges gazdagságának a végső kiteljesedése. Örökkön örökké az ő, csak örökkön örökké hálásak leszünk, örökkön örökké le leszünk nyűgözve, hogy a megváltás hogyan jut teljességére az örök korban, az új ég, az új földön és az új Jeruzsálemben, a mennyei Jeruzsálemben. Itt Isten minden ígérete, ami a Bibliában van, az legvégső beteljesedése lesz. Ez lesz a legvégső beteljesedése Isten minden ígéretének, és Istennek minden jósága testet ölt. Gondolj bele, Isten minden jósága testet fog ölteni itt, és ezért jött el Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt a földre, ezért halt meg a bűneinkért, és ezért támadt fel a halálból. És ez a mi örök reménységünk, és milyen csodálatos, hogy a Biblia befejeződik ezzel a képpel, és aztán még egy picit tovább megy a 22. fejezetben, aminek a végén azzal fejezi be, hogy jöjj el, Uram Jézus, hagyj jöjjön el ez a kor minél hamarabb, hagyj örvendezzünk örökkön örökké előtted, és hagyj teljünk be örökkön örökké a te jóságoddal. Úgyhogy hagyj legyen ez az olvasásunk, az elmélkedésünk. Jelenések könyve úgy kezdődik, hogy aki olvassa, és akik hallgatják ezeket a proféciának, ezeket a szavait, azok áldottak. Nos, ezek a proféciának a szavai, hogyha olvasod, és ha hallgatod, és hiszed, akkor áldott vagy, és örök áldás lesz a sorsuk mindazoknak. Úgyhogy áldottak vagyunk valóban, és örülök, hogy végig jöttetek velem így az Úrnak az ünnepein, ami megadta Isten legfőbb állomásait a prófétai idővonalon, és megadta a legfőbb állomásokat, úgyhogy be tudjuk azonosítani, hogy hol vagyunk most, és be tudjuk azonosítani azt is, hogy mik fognak következni, és ezáltal nagy reménységünk lehet, és nagy buzgóságunk, ahogy éljük az életünket, a hátlevő időnket itt a Földön, hogy aztán örökkön örökké vele legyünk. Úgyhogy Isten áldjon titeket, fejezzük be egy imádsággal. Köszönjük neked, Atyánk, csak hálásak vagyunk mindazért, amit ezen héten keresztül tanítottál nekünk az igéből. Köszönjük, hogy az igéd nagyon mélyen és nagyon nagy részletesség és gazdagsággal szól ezekről az eseményekről. És köszönjük azt is, hogy ez világosság az ösvényünkön. Köszönjük azt, hogy ez minden igaznak bátorítás, vigasztalás, minden igaznak segítség a legnagyobb nyomorúságban is. És köszönjük azt, hogy ott lehetünk előtted, majd együtt, mindenkor igazai. És azt mondhatjuk, hogy bizony ezek a szavak megbízhatóak és igazak voltak. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon titeket.